És akkor folytassuk Nádas Györggyel a beszélgetést.
Tényleg zenéről még nem beszéltünk.
Hát most fogunk egyébként. Ja, Mahavishnu Orchestra. Emlékszem, jöttél be a szerkesztőségbe, és akkor nagy lelkesen kérdezted tőlem, hogy ismered-e Mahavishnu Orchestrát. És én már hallottam róla, de annyira nem merültem bele. Te a progresszív rockot azért csipázod, nem?
Hogyne?
Tehát az rész az életednek.
Hát a 12-13 éves lehettem, amikor a Mahavishnu Orchestrától az Apokalipszis lemezt meghallgattam, és nem tudtam, hogy mi ez. Hát édes jó Istenem, ilyen is van. De például a Uriah Heep, Deep Purple nem érdekelt, de a Led Zeppelin az nagyon.
És ez az megfogott. Ez érdekes különbség. Miért
nem
érdekes?
Tudom. Nem tudom megmondani.
Ha. Hát, amikor házokról beszélünk, akkor nekem mindig az a benyomásom, hogy a Uriah Heep az ilyen nagyon lá-lá-lá-lá-lá, tehát nem az, amikor straight forward kirakod a szívedet, és akkor odalököd a padlóra, hogy ez van. Led Zeppelin ugye ezt csinálta. Tehát még a Deep Purple is egy kicsit szofisztikáltabb volt, és nem feltétlenül ezt a vonalat képviselte.
Meg állandóan ezt hallottam mindenki, hogy ezt mindenki megpróbálta lejátszani gitáron, és lehet, hogy ebbe untam bele, és akkor ez nem érdekelt már.
Az milyen szégyen ránk nézze, nem ez a mondat, hogy egy zenei rádióban dolgoztunk, és még soha nem beszéltünk zenéről.
Igen.
Igen. Na, klasszikus zenéhez milyen a viszonyod egyébként? Azon kívül, hogy énekeltél,
Egyre komolyabb viszony fűz. Igen,
fűz,
ahogy idősödöm, ahogy öregszem, és ahogy megöregettem, egyre inkább az autóban, ha forgalomban vagyok, akkor biztos, hogy klasszikus zene szól. Uh-huh. De abból is inkább a bécsi klasszikusok, a könnyedébbek, mert hát azért Mussorgszkijt hallgatni, még a kiállítás képeivel éppen hogy, de hát Ravelt is imádom például. Vagy Debussyt. És a programzenéket ezen keresztül. Tehát amikor elmondják, hogy miről szól, és akkor tényleg megpróbálom elgondolni, és ott vagyok.
Ebben az elmélyülésedben segített az a pár év, amikor a Klasszikrádió műsorvezetője voltál?
Hogyne. Nagyon sokat tanultam ott. Nagyon sokat tanultam. És öröm volt utána úgy hazamenni, hogy én alkomos, ezt is tudom, hogy ez kié, ez kicsina, és hogy ez a fajta feldolgozás, ez például Grieg Pergüntjéből a Óze halála, az egyik kedvencem, amikor valami drámai hírt kellett bejelentenem, hogy meghalt XY művész, akkor mindig azt
ott volt bekészítve.
Az volt bekészítve, mert az olyan nagyon... Szóval annak nagyon nagy lelke van annak a muzsikának.
Édesapád a klasszikus zenével hogy állt?
Amikor megkérdezték tőle, hogy kik a kedvencek, akkor azt mondta, hogy a 3B, mint zenész, és az 1H, Bach, Brahms, Beethoven és Horváth Jenő. Tehát a Horváth Jenőt is ő már a klasszikusokhoz tette. Ő klasszikus képzettséget kapott apám, úgyhogy ő otthon volt a klasszikus zenében, de nagyon érdekes, hogy a 70-es évek legelején, azt hiszem 68-69-ben jelent meg a Jézus Krisztus Superstar, 70-es évek legelején már szerzett egy lemezt, és azt mutatta, hogy kisfiam, ez az igazi muzsika, nézd meg. És a Webernek a műve volt. Hmm. Bár előtte édesanyám meg a Hert hallgatta rongyosra, az apámnak nem volt akkora zenei élmény.
Hát igen, apukát más stílusban alkotott. Hogyne, ez a kicsit chanson, kicsit ilyen, nem is tudom, milyen zene.
Igen.
Lehet azt rámondani,
Például apám utolsó éveiben Kosztolányi verseket zenésített meg. Nem tudom, hogy hol vannak ezek a kották, de emlékszem, hogy beszélt róla, hogy most ezt csinálta. Úgyhogy is, hogy visszatért.
De soha nem akart úgymond komolyabb zenét komponálni?
Neki vágyáma volt,
vagy vagányabb zenét, hogyha már emlegettük a Jézus Krisztus Szupersztárt.
Neki nagy vágya volt, hogy filmzenét írhasson, de hiába volt a Révész György filmrendező egy emelettel fölöttünk, hiába volt édesanyám legjobb barátnője, Palásti György filmrendező felesége, valahogy ezek nem jöttek össze, ezek a zenei találkozások a filmmel. Ezt nagyon sajnálta apám, de például Hát a musical, magyarországi musical megszületése majdnem, hogy apámnak köszönhető, hiszen a Potyautas itt nem messze tőlünk a József Attila Színházban a 60-as évek legelején. Imádok férjhez menni.
Charlie nénye.
Kaktuszvilága. Charlie nényét először apám írta meg, és aztán lett Aldobói Nagy György zenéjével bemutatva. Csak valami miatt én úgy tudom, hogy a Szenes Iván az Aldobóit választotta.
Te ugye lehúztál egy évet a színművészetén, vagy pár hónap
nem,
volt az Operett
Musical? Nem, fél évet az Operett Musical szakon. Miért? Ennek az volt az oka egyébként kizárólag, hogy az Operett Musical szak volt esti tagozat. Tehát mellette színházba dolgozhatott az ember. És én akkor már a Mikroszkóp tagja voltam a Markos Nádas ügy kapcsán, és így tudtam megoldani. De aztán egy hét alatt megnéztem Carlos Saurának a Carmen című táncfilmjét, és a Bob Fosse All the Jazz című filmjét, és akkor azt mondtam, hogy hát én nekem, ők, az én tanáraim ezt nem tudják megtanítani, én meg ezt nem tudom megtanulni, akkor miért ülök itt? És akkor visszamentem a kabaréba.
Olvastam, hogy apukád örökségét te gondozod valamilyen cikkben, amikor készültem az interjúra. Hogy lehet gondozni egy ilyen örökséget? Az mit jelent, hogy gondozni?
Hát azt nem tudom. Számomra azt jelenti, hogy azért 5-10 évente megjelentetek egy kiadványt, egy lemezt, ahol mindig egy kicsit újabb hangszerelésben az éppen aktuális hazai sztárokat bízom meg, hogy énekeljék el a dalait. Vagy például legutoljára a gondozásom az az volt, hogy tavaly, mikor 60. évemet betöltöttem, akkor a Nézd öregem című számot, amely ifjabb Kalmár Tibor szövegével van, aki az én keresztapámot, azt egy picit átírtam, és azt énekeltem föl én.
Ez
is.
Nem a rendező Kalmár Tibor?
Nem. Ez aha. Ifjabb Kalmár, az édesapja neki nótaszerző volt, ő szövegíró volt. És ezt mutattam meg a közönségnek, most például a Dankó Rádióval megyek Rima szombatra, jövő hónapban a Dankó Klubba, ott 3 Nádas Gábor dalt énekelek, cigányzenekar kíséretével, ami szintén egy újdonság. De egyébként most már 4. vagy 5. alkalommal vagyok így, hogy apám dalait énekelem cigányzenekarral. Fantasztikus, hogy milyen hangulatúak lettek a dalok.
Ismerik őket, hogy elfogadják ezeket? Hogyne.
És ráadásul a zenészek, a roma zenészek meg imádják. Egyébként ezt tapasztaltam már, hogy a jazzisták, azok nagyon szeretik a roma zenét, a cigányzenészek meg a jazz felé kacsingatnak mindig.
Igen, és a szomorú zenészek, a klasszikus zenészek is vágynak valamire. Improvizálni nem annyira tudnak, viszont kottából, ugye?
Nem, az nem megy.
Igen. Hát egy idő után mindenki másra vágyik, mint amit csinál, kicsit ki akar ebből az egészből jönni.
Lám én is énekeltem.
És műsort vezettél?
És miért vezetek most.
Tehát, és énekelsz is.
Énekelek is, persze.
Pedig mondtad, hogy igazából már ezek a napi vagy heti, vagy hajfelépések már nem hiányoznak neked.
Nem, de ilyen, hogy egy Dankó Klub, amikor az egy esemény, meg ahol dolgozom annak a családnak a szülinapi bulia, hát ezt úgy veszük föl, azt nagyon-nagyon szeretem.
És mész még ilyen művész simogatóba, ilyen falunapokra, vagy ahogyan te ezt nevezted, mert nem tesz, abba hagytad?
Nagyon-nagyon meg kell indokolnom magamnak, hogy miért vállalok el valamit. Én szerintem nekem ez már megvolt. Most a fiatalok jöjjenek nyugodtan.
Hogy tudod magadnak megindokolni ezt?
Figyelj!
Nincs már ez szükségem, kiöregettem belőle, elértem
hát
már ezt.
Belül az van, hogy egy 60 év fölötti ember, hogyha tőle megszokták a jópofaságot, és most megint megpróbál jópofa lenni, az egy idő után nem vicces, hanem szánalmas. De például nézek egy televízió műsort, látok valakit benne, és akkor ilyen lesz a fejem, hogy most már nem, de még egy pár évvel ezelőtt, igen, hogy miért ő van itt, hát miért itt vagyok én, miért ő csinálja? És akkor egy időt rájössz, hogy hát te már ezt megcsináltad, neked ez már megvolt, hát miért ne csinálhassa?
Akkor ezek szerint van néha ilyen belülről előtörő érzésed, hogy basszus, hogy...
Ha tehetségtelenséget látok...
Szakmai irítség, vagy valami ilyesmi van.
Ha tehetségtelenséget látok futtatni valakik által, azért meg tudok őrülni.
Sok ilyen van?
Nagyon sok.
Igen?
Nagyon sok.
Most ugye humorról beszélünk, vagy?
Nem, úgy általában a szórakoztató művészetről.
Aha.
Nagyon, és ez borzasztóan idegesít, mert tudom, hogy hányan állnak sorba lehetőségért, és nem tudnak oda jutni. És hogyha megszokott a közönség egy nagyon silány produkciót, mert azt kapja állandóan, akkor elkezd neki hiányozni egy idő után, és nem azt akarja, hogy hát de hát ott van a jobb, az újabb, a varázslatosabb. Jó az, azt már megszoktuk. Ez nagy baj.
Én most meg kell kérdeznem, hogy az Azaria jelenséget ismered, és mit gondolsz róla?
Ismerem a jelenséget. Egy-egy dalát most már hallottam is, de nem értem a nagy... Szóval ilyenből van.
Én meg írtam erről egy cikket, meg gondolkodom én is erről a dologról, én azt gondolom, hogy azért nincsen, mert annyira esetlen, meg annyira nem profi néha, és akkor ez... pont erre a sok műanyag produkció között az ember ki van éhezve.
Igen, de ugyanakkor meg eszembe jut az, hogy veszem én a bátorságot, hogy bárkit is megítéljek. A harmadik gondolat...
Bocs, te mondtad a Sas kapcsán, pont ebben az idézett műsorban, hogy a Sas mondta, hogy a sikerre... A
Marton nem Frigyes kell... mondta, Marton, ezt akartam
minden
mondani.
Keverek, minden keverek.
Ezt akartam mondani, a sikerrel nem lehet vitatkozni. Tehát, hogyha valaki sikeres, akkor az ott a helyes. Igen, igen.
Neked mi az a méltó feladat, amire azt mondod, hogy igen, ezt elvállalom? Tehát milyen típusú, jellegű megkeresések azok, amikor nem érzed azt, hogy megalkudva kell elmenni egy falunapra, vagy mit tudom én? Mi
hát
az
egy nagyobb összeg.
Ennyi?
Nem. De nem rossz, az se rossz. De már nem, nekem ezek már megvoltak valóban. A falunap az, remélem nem leszek nagyképű. Markos Gyurival a 30. évfordulónkat 12 évvel ezelőtt ünnepeltük meg Ram Colosseumban. 6 darab teltházas előadásunk volt. Az egy grandiózus kiállítású dolog volt, vetítéssel, tánckarral.
Hány ember fér el egyébként?
600-700 körülbelül. És azután elmenni egy falunapra az olyan, nagyon szeretem a közönséget, belőlük élünk. De az nem kellene már elvállalni. De hát nem vagyunk olyan helyzetben, egzisztenciálisan, anyagilag, hogy ne vállaljuk el, hogyha kapunk egy fölkérést.
Aztán melyik volt a legutolsó jubileumotok? Volt egy étteremben is csináltatok valamit, de hát az egy ilyen szűkörű valami volt, nem?
Az csak egy ilyen emlékezés volt 2 éve, 3 éve, igen, a Farkas egy temetővel szemben. Régen buffelejtőnek hívták azt az éttermet, ma egy kis kertecskét jelent franciául. Ott olyan volt, hogy nekem volt egy olyan ötletem, mert tényleg, hogy mondjam, igény van ránk, hát igény van ránk. Hogy a legkedvesebb videós produkciónkat, televíziós produkciónkat összeszedtem, és akkor vetítés volt, miközben előtte-utána Gyurival emlékeztünk, hogy hogy születtek ezek a jelenetek. De ez is olyan, hogy hát ezt is már megcsináltam. Én ebben nem akarok sorozatot. Ez egy nekem volt egy ötletem, és de jó, hogy ezt véghez tudtam vinni.